Szeretettel köszöntelek benneteket. Let us would like to welcome our American-speaking guests. And I hope that next time we need a Hungarian translator if you overwhelm this congregation and we have the minority Hungarian speaking here. A mi segítségünk és igei közösségünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett és megtart mindeneket. Amen. Bibliaolvasó kalauzunk szerint Isten igéje ma reggel Jakab leveléből a második fejezet első 4 és a 14-től a 17-ig tartó versekben szól hozzánk, amelyet fennállva olvasunk. Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen. A szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, hogy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal? És nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Majd a 14. verstől így folytatódik az ige. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hitelsz, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája is, nincs meg a mindennapi kenyere. Valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól. De nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van. Mit használsz? Ugyanígy a hit is. Ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Foglaljuk el helyünket. Amikor a mai igét először a kezembe vettem, felmerült bennem az a kérdés, hogy egyáltalán mindennapi probléma-e, amiről olvasunk. Az, hogy hogyan is viselkedjünk helyesen, azokkal az idegenekkel, vendégekkel, látogatókkal, talán új testvérekkel, akik sokat magukkal, például egy ilyen vasárnap reggel betérnek Isten házába, és rendszeresen jönnek, és találkozni szeretnének velük. És ha körbenézek, különböző felekezetek, gyülekezetek templomaiban visszaemlékezem sok év és évtized szolgálatára, azt kell mondjam, hogy nem ez a jellemző. A helyzet az, hogy új testvérek maguktól elvétve jönnek a gyülekezetbe. És éppen ezért, amikor készültem és erre fókuszáltam, hogy Istenem, mit lehet tenni annak érdekében, hogy vigyük az evangéliumot a világba, akkor ha úgy tetszik, Isten úgy szólt hozzám, hogy a hívő ember küldetése, a mi küldetésünk, előidézni azt a helyzetet, hogy egyáltalán ilyen helyzetbe kerüljünk, mint amit Jakab levelében olvasunk. Hogy egyáltalán ilyen kérdésekkel szembesüljünk, hogy betérjenek hozzánk olyanok, akikkel majd az lesz a problémánk, hogy gazdagok vagy szegények, vagy ideüljenek, vagy odaüljenek. Mert ez előtt van egy lépés. Hogy egyáltalán itt legyenek között. Hogyan tudjuk fogadni, hogyan tudunk beszélni, hogyan tudunk nyitott karral és szívvel lenni az ilyen testvérek felé. A második ige szakaszban, amit felolvastam Jakabtól, ő arról beszél, hogy a hit, a cselekedetei nincsenek, halott önmagában. És az a meggyőződésem, hogy a mi hitünkben, a mi szolgálatunkban, a Szentírásnak egyedül és kizárólag a megfeszített Krisztusról szóló üzenete nem maradhat bezárva Isten népének a házában. Nem elegendő az, hogy besugunk ajtót, ablakot, és azt mondjuk, hogy mi megbeszéljük, mi elolvassuk, mi közösen imádkozzuk. De aki ebbe a házban lakik, aki ebben az utcában él, aki ebben a kerületben, aki ebben a városban, nem hallja, amiről mi beszélünk. És úgy érzem, hogy a hitünknek éppen ezért látható és mások által is leszedhető gyümölcsökben kell megjelennie. És valahogy úgy kell bizonyságot tennie, hogy kívánatossá váljék mindazok számára, akiket szeretnénk elérni az evangélium erejével. Fontos és meghatározó küldetés ez minden hívő ember számára, mindannyiunk életében, útkeresésünkben, szolgálatainkban, hogy mi az a legfontosabb szempont, mi az az elsődleges kérdés, ami vezet bennünket, ami motivál, ami a jeligénk. Mi az, ami föl van írva a szobánk falára, a szívünkbe. Sok testvérnél láttam a Szentírás első oldalán, mint egy kedvenc igéje vagy vezetése. Mi az? Az az ige, az a gondolat magamra mutat, vagy valaki másra, akit még nem ismerek. Azért is, hogy egy kicsit szemléletesebben járjuk körül a ma reggeli igehirdetést, nézzük meg ezt a kis kiosztott lapot, amit Ügyes bácsi volt olyan kedves, és segített nekem kiosztani a bejáratnál. Azt a mai történetet, mindkettőt, Jakabtól idézettet, most fordítsuk meg a második oldalt, a jegyzeteimnél, mert egy kis házi feladat is lesz az igehirdetés közben. Ezt a mai felolvasott Jakab textust helyezzük a második pontra, majd időrendben tegyünk egy lépést előre, és majd az igehirdetés végén a harmadik pontra. Tehát tulajdonképpen körül járjuk ezt a Jakabi történetet, előtte egy gondolattal, és majd utána is. Van egy kis hely, ide lehet jegyzetelni, ha valaki úgy gondolja. Először tehát lépjünk a történet elé. Mit kell tennie Isten népének azért, hogy eljusson az evangélium magára maradott emberhez? Mi a feladatunk? Mi a mi küldetésünk? Mi az, amit mi tehetünk azért, hogy az evangélium eljusson ahhoz, aki még nem hallotta, vagy nem fogadta be, vagy nem válaszolt az ő szívére. És sajnos csak egy kicsit ilyen unalomig ismételt választ tudok adni, Jézus végrendeletére utalva, tetszik vagy nem tetszik, de Máté 28 a válasz. Ez a kulcs a kérdésben, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Azaz Isten népe a ti feladatotok behozni, hogy így fogalmazza az Isten házába az embereket. Mert ők lesznek majd azok, akikkel egyáltalán szembesülhetünk a Jakabi történettel, hogy személyválogatás kérdésében hogyan is viselkedjünk, hogyan is döntsünk. Amíg nem idézzük elő a helyzetet, addig nincs miről beszélni. Tehát a mi küldetésünk, a mi feladatunk, a mindennapi életben, a családban, a munkahelyen, az utcán az, hogy úgy éljünk, beszéljünk, hirdessük Isten igéjét, hogy annak nyomán a Szentlélek munkája megfogadjon ezeknek az embereknek az életében, és eljöjjenek ide az ő házába. Hallják az igét, és imádkozunk ezért a problémáért, hogy amikor szembesülünk velük, jaj, hát most gazdagok vagy szegények, vagy hova üljünk, mit csináljunk velük, mert ez az a lépés, amire Isten hív bennünket. De aztán azon is elgondolkoztam, hogy szembesülünk-e egyáltalán ezzel a kérdéssel. Mert azt kell mondjam, hogy a válasz sokszor erre is az, hogy nem. Sok évtizedben, sok országban, sok gyülekezetben azt tapasztalta meg, hogy Isten népe, akik már úgymond a gyülekezethez tartoznak, oda sem figyelnek arra, aki kvázi idegenként, ismeretlenként, egy új emberként, látogatóként bejön a templomba, Isten házába, az imaterembe. az Isten tiszteletek előtt gyorsan készülődünk, elkészítjük a maradék dolgokat, találkozunk egy-két barátunkkal, gyakoroljuk az éneteket, kiosszuk a feladatokat, és amikor az Isten tiszteletnek vége van, egy varázsütésre, kis csoportokba látni a közösséget, ahol az egymást jól ismerő, egymással jól beszélgetők összeugranak, hogy így mondjam, és aki először van itt, nem is tudja, hogy hova forduljon, kivel beszél. El vagyunk foglalva egymással, és nem veszük észre azt, aki betért hozzánk. De miért van ez így? Azt kell, hogy mondjam, hogy a hívő ember legravaszabb ördögi kísértése egy ilyenfajta belterjes figyelem. És a saját komfortzónánk védelme. Ez alatt azt értem, hogy így szoktuk, ez a rend, ezt szeretjük. Így a kényelmes, ehhez szoktunk hozzá, és ha valami ettől változik, valami ettől más lesz, megijedünk. Nem tudunk vele mit kezdeni, inkább hagyjuk, hogy legyen úgy, ahogy volt. Nehogy Isten véletlenül előbújjon, és hatalmát megmutatva megjelenjék. Tehát ez egy kísértés arra nézve, hogy ami nekem szép és jó, abba elbújok, és nem látom azt, aki újonnan jött hozzám. Könnyű ítéletet is mondani. Sokszor hallottam külföldön is ezt, hogy ó, hát ti kívülállók vagytok. Először legyetek olyanok, mint mi. Látjátok, ezek a szokásaink, ide megyünk, így olvassuk az igét, így élünk, ezek a dolgaink, viselkedjetek úgy, ahogyan mi, és ha majd mi úgy látjuk, hogy ti is már Isten közelébe vagytok, akkor beszélhetünk arról, hogy befogadjunk benneteket. És ugye elgondolkoztam ezen, hogy hogyan szeretné Istennek népe hirdetni az evangéliumot, és tényleg hitelesen mindenkinek mondani, hívni, a szívekbe helyezni a szeretet szavát akkor és úgy, hogyha nem halljuk, és nem látjuk meg őket. Ezzel szemben Pál apostol a római levél 14. fejezetében azt mondja, hogy a hitben erőtlen pedig, fogadjátok be, de ne azért, hogy a nézeteit bírálgassák. Milyen egyenes beszéd ez? Nincs feltétel. Ahogy itt látjuk ezen a kis szórólapon, gyere úgy, ahogyan vagy. Nem kérem rajtad számon, hogy miben öltöztél, nem kérem számon rajtad, hogy kikkel jöttél együtt, hogy megborotválkoztál-e, vagy nem, vagy milyen ruhában vagy. Gazdag vagy, vagy szegény, gyere úgy, ahogyan vagy, mert várlak, és nincs feltétel. Vagy a Róma 15-ben, amikor ezt olvassuk, ez már egy ismertebb igei rész, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Hát ha engem befogadott, nem az volna az én küldetésem és feladatom, hogy úgy hirdessem az ő igéjét, hogy másokat is befogadjunk a közösségbe. Stanley Jones, akivel én is nemrég ismerkedek, egy híres amerikai metodista teológus és misszionárius, akinek az Út című áhítatos könyvét, ha jól emlékszem, magyarul ilyen zöldes, éjzöldes kiadásba, de talán többen is megjelent, bizonyára többen olvastátok, ismeritek. Nos, ez az ember mondta egyszer azt, hogy az a hiteles keresztény gyülekezet, amely nem csupán kívülről képes a közösség létszámát gyarapítani, hanem saját tagságán belül is megtérést eredményez. Ha a közösség nem tudja mindkettőt, és ezt aláhúztam, egyszerre megtenni, akkor annak a gyülekezetnek kilóg a rúdja az egyház közösségéből. Érdekes megfogalmazás. Tehát nem arról van szó, hogy csak jöjjenek be, nem arról van szó, hogy csak mi itt, hanem ő azt mondja, hogy a kettő együtt. Ahogyan mi itt, nyilván arra és azért, azt látva bizonyságtételként, jöjjenek mások. De tovább megyek. Az a gyülekezet is ide sorolható, és sokat láttam ilyet, és most már Magyarországon is van ilyen hasonló, hogy sokféle lelki, pszichológiai, technikai trükkökkel, hogy így fogalmazzam, csupán a számbeli tagságát növeli a gyülekezet, ilyen meg a gyülekezetek lesznek, de igazi bűnbánat és megtérés nincsen. Legyünk sokan, csináljunk sok mindent, érezzük jól magunkat, de azokat a részeket, amelyek nem tetszenek a Bibliában, azért azt lapozzuk át, és csak legyen úgy, ahogy nekünk jó. De még egy lépéssel tovább megyünk. És itt jön a szomorú valóság, annak a gyülekezetnek is kirúg a rúdja, testvérek, az egyház közösségéből, ahol szent igyekezettel elmélyülnek a testvérek, a saját hitük gyakorlásában szüntelen imádkoznak, vezetelnek, böjtölnek, minden szépnek és jónak tűnik, csak ennek a zárt hitnek a gyümölcsei nem lesznek láthatóak, sem Isten előtt, sem a másik ember előtt. Jürgen Moltmann, egyik legnagyobb német teológus, még él, ha jól emlékszem, 96 éves, nagyon sok művet írt, az egyik híres könyvben a megfeszített Isten, Crucified God. Ezt írja az egyház identitásáról, amelyikről egy héttel ezelőtt egy érdekes konferencián is részt vehettem a Kisszelmi utcában. Ő azt mondja, hogy amikor az egyház minél inkább igyekszik relevánssá, azaz nyitottá válni a jelen világ problémái felé, az egyháztagok annál mélyebben merülnek el saját hitük identitás válságába. Ugyanakkor, amikor az egyház az identitását, a saját dogmái, hagyományai, szokásai és igazsága megerősítésével próbálja elérni, annál inkább hiteltelenebbé és irrelevánssá válik a világban. Hát Moltmann azt mondja, hogy amikor az egyház azt mondja, hogy nyissunk a világba, menjünk ki, szóljunk, próbáljunk valamit csinálni, mégis ez a Máté 28 csak mond valamit, hát igyekezzünk, akkor ebben a helyzetben az egyháztagok frusztráltá válnak, és nem tudnak a szituációval mit kezdeni, mert nem tudják feldolgozni, nincsenek felkészítve arra, hogy hogyan lehet, és talán nem is igazán hisznek benne, hogy hogyan lehet elérni másokat az evangélium örömhírével. Amikor pedig az egyház úgy reagál a világ másságára, hogy bezárkózik, és önmagával foglalkozik, és hitének a gyümölcsei nem jelennek meg, akkor jön Jakab, és pont azok az emberek látják az egyházat hiteltelennek, akiket el szeretnék érni az evangéliumban. Mi tehát a teendő? Lépjük egyet a második pontra, és itt látjuk a második kérdésnél, képzeletben ugye Jakab történetéhez, amiről tudni kell, hogy ez nem evangelizációs szándékkal íródott, hanem azzal az egyszerű céllal, hogy eligazítson bennünk. Pontosan ilyen és ehhez hasonló kérdésekben, amiről eddig beszéltem. Tehát ha ezt nevezzük úgymond az előzménynek, akkor most jön Jakab és azt mondja, hogy itt a válasz. És bátorítja a hívőket arra, hogy Jézus tanításának megfelelően éljenek. De figyeljetek csak nagyon jól, semmi különlegeset nem fog mondani. Semmi nagyszerű terve, programja nincsen. Bár a levél tele van határozott felszólításokkal, azért, hogy Isten népe végre elinduljon, végre a Krisztus által kitűzött cél felé mozduljon el, hogy hiteles életük legyen, de a mai ige kiemeli azt, hogy a hívő ember ne legyen személyválogató, ez volt a példa. De ez csak egy példa. Nem teológiai tanítást ad. Nem ez a fókusz ma reggel, hanem az, és ez a lényeg, és erről szól Jakab könyve, hogy amíg a szívünk tele van irigységgel, versengéssel, önzéssel, engedetlenséggel, önmagunkba fordulással Isten felé, addig Isten népe nem fogja jól kezelni a dolgokat. Nem fog jól dönteni, sem a személyválogatás kérdésében, ami úgymond most egy másodlagos kérdés, de semmi másban sem. Ennek az egész Jakabi levélnek az a lényege, hogy a szívet kell megtisztítani. Minden gonoszságot, megalázni magunkat Isten előtt, megtagadni a bűnt, átadni az életet, és engedni, hogy a Szentlélek munkálkodjék bennünk, és ő emeljen fel bennünket. Egész egyszerűen az átadott életről szól ez az ige. Gyümölcsöket termő hitet vár el az apostol Isten népétől. Látható gyümölcsöket akarok a hitetekben, leszakítható gyümölcsöket, másoknak odaadható gyümölcsöket. Induljatok el, higgyetek bennem, veled vagyok, és lépjetek. De van egy kis bökkenyő. Mert a második felolvasott ige szakasz, amit a csütörtöki biblia órákon néhány kedves testvérünkkel már nagyon mélyen és alaposan elemeztünk együtt, úgy tűnik ellentmond Jakab Pál apostollal, hiszen Pál apostol az Efézusi levél második fejezetében ezt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetként, hogy senki se dicsekedjék. És akkor azt gondolnánk, hogy Jakab itt beszél a cselekedetekről, gyümölcsről, meg egyebekről, hát akkor most vagy kegyelem, vagy gyümölcs. Ezért is hívták annak idején Szalma levélnek, mármint Luther nevezte Jakab könyvét Szalma levélnek. Kicsit ilyen modern szóval, csúnyán fogom mondani, ilyen irat megsemmisítő hangulatban volt a Luther, mert ugye a Jakab levele ellent mondott az ő szemléletének, és hát akkor ez egy ilyen Szalma levél, nem tudta a kettőt összehozni. De azért bekerült az új szövetségbe, érdekes módon történetileg ugye a Jakab könyve Krisztus után 45 körül keletkezett, a legszebb görögnyelven íródott, és mindenkihez szól, és az első új szövetségi könyvünk. Tehát időrendileg ez készült el először. Szóval az igazi nagy kérdés akkor, hogy ellentmondunk-e? Most akkor kegyelem mindent, tegyük fel a kezünket, üljünk hátra a fotelba, és mondjuk azt, hogy Úristen, te jössz, mosom kezeimet, megpihenek, tévé, remote, és nézem, és majd te csinálod. Vagy nekem kell oda menni, és igyekezni, és lépni, és dolgozni, és a gyümölcsöket valahogy oda tenni. Hogyha valaki hittel komolyan vette Isten szavát, testvérek, annak meg kell látszódni az életünkben. És azoknak az életében, akikhez levelét írta, pontosan ezeket a cselekedeteket hiányolja. Jakab úgy látja, hogy a gyülekezetben több a fecsegés, saját magunk körül való forgolódás, ma így mondanánk, hogy a saját levesünk kavargatása, mint az igaz hit, és az ebből meglátszó cselekedet. És ennek a levélnek a címzetjei azt képzelik, hogy ők hívők. Jakab azt mondja, hogy senki nem tudja ezt megállapítani. Abból, ahogy éltek, abból ez nem látszik. Ha pedig nem látszik meg a változás, akkor talán be se következett. Hallott a hitetek, mondja Jakab. Olyan, mint a gyümölcs, ha gyümölcsnél. Mutasd meg, ember, így is folytathatnám, mutasd meg, amit kaptál. És ez Jakabnál a kulcskérdés. Ezt a szót is használja, hogy mi haszna annak, hogyha valaki azt mondja magáról, hogy hívő, de cselekedetei nincsenek. Valami haszonról, egy jó értelembe vett haszonról, egy eredményről, egy produktumról, egy látható, megosztható, ajándékba másoknak elvihető dologról, a gyümölcsről beszél. Hol van, amit Jézustól kaptál? Visszük-e a környezetünkbe ezt a jó szót, a mosolyt, a vigasztalást, a bátorítást, a szeretetet, a megbocsátást, az evangéliumot. És Jakab arra bíztat bennünket, hogy osszuk szét. Osszuk szét, mert mi is úgy kaptuk. Nem a milyen, nem innen a belső zsebemből kusztam ki. Adjuk tovább. Vigyük a világba Isten szeretetét, jó illatát, minden rászoruló ember számára. Adjuk tovább. De hogyan? Elérkeztünk a harmadik, utolsó pontunkhoz. Hogyan adjuk tovább ezt az örömhírt ezt a szeretetet, ezt az útmutatást, ezt a különleges bűnbánatra való felszólítást, a kegyelemnek az ajándékát másoknak. Timóteus, 2. Timóteus, második fejezetének második verse. A válasz könnyű megegyezni, 2. Timóteus, 2:2. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát nem olyanok vagyunk, mint a választási meghívó, hogy tessenek jönni szavazni, szavazzunk, és aztán már megy tovább. Hanem kapcsolatban maradok azokkal az emberekkel. Figyelem az ő lelki fejlődésüket. Azért megyek oda, hogy ők is majd másokat tanítványá tenni képes tanítványokká váljanak. Nem csak elmondom az örömhírt, Jézus szeret, halleluja, kocs, de jön a buszom. Hanem ott vagyok. És addig imádkozom, addig szolgálok, amíg a másik emberből is olyan tanítvány nem lesz, mint amilyen én vagyok. És ebben a harmadik lépésben tulajdonképpen bezárul ez a megkezdett kör, ezt a kört próbáltam itt rajzolni, és elérkeztünk az igehirdetés címéhez, ugye a másokat is tanítványá képes tanítványság útjának a megtalálásához. Mert ez a lényeg, erről beszélek ma, ez a címe az igehirdetésnek, ha szabad így fogalmazni. Mit jelent ez? Mit is mondott Máté 28:19-ben, ugye az idéztük az előbb, tegyetek tanítványokká minden népeket. Hallom az elmúlt hónapokban, mióta itt vagyok, hogy ez sokaknak kérdés. Tegyetek, mit jelent ez, hogy tenni? Nos, ha a görög szót megnézzük, akkor ez azt jelenti, hogy képezzétek ki őket. Milyenekké? Ahogy a Timóteus mondja, másokat is tanítványá képes. Tanítványát tenni képes tanítványokká. Máté 28:19 az egy ilyen iskolai felirat. Csak a sorrendre kell vigyázni. Az iskolába beiratkozás jelképe a keresztelés, amiről Wesley magyarázatában, mint az elkötelezettség lépéséről beszél. Aztán az iskolába tanulás jelképe a parancsolatok megtartásának az elsajátítása. Itt a görög szövegben egy más szó van, ez az igazi tanulás jelenti. Az előző, az a tanítványá képet jelenti. Azt, hogy hogyan is lehetne képezni másokat. És a szakmába való kilépés ez, amiről beszéltem, itt a maketeu szátes görög szó van, és ez nem azt jelenti, hogy menjetek oda és erőszakkal, és hogy beszéljétek rá, és hogy győzzétek meg, és addig el ne engedjétek, amíg el nem hiszi. Képezzétek ki, lépésről lépésre, hitelesen, bizonyságtétellel, az ige hirdetésével, az életetekkel, minden gondolatotokkal, szavatokkal, szeretetettekkel. Képezzétek tanítványá a másikat, az örömhír postásává azért, hogy ők is, másokat is tanítványá tenni képes tanítványokká lehessen. Összegzésül egy pillanatra vessünk még egy pillantást erre a kis lapra. Ugye az első téma arról szólt, hogy kimenni a világba. Máté 28. Hirdetni az evangéliumot hitelesen, aminek a nyomán, érkezünk a második ponthoz, behozzuk, besegítjük azokat az embereket, akik keresik az Urat, és itt nem vagyunk személyválogatóak, például, de sok minden mások sem, ahogy végigolvassuk majd Jakab levelét. És amikor már itt vannak, és befogadtuk őket feltétel nélkül, szeretettel, akkor a harmadik pont az, hogy őket is kiküldeni, de már úgy, ahogy Timóteus mondta, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ezzel teljes Isten ügytervének a köre, ha szabad így fogalmazni. Nem elég az, hogy itt vagyok, és dicsőítem az Urat, és nagyon szeretlek, Úr Jézus. Ennyi. az sem elég, hogy kimegyek és azt mondom, hogy ó, drága testvér, bizonyságot teszek neked, gyere! És mondjuk itt van. Ez sem elég. A harmadik lépés. Tegyetek olyan tanítványokká másokat, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ez a nagy feladat. Ezzel lesz teljes a kör, és ezzel töltjük be azt a küldetésünket, amiért tulajdonképpen itt ülünk. Mert a Szentlélek eljövetelétől, Krisztus második visszajöveteléig, az egyház idejében élünk itt történetileg, ahol semmi más feladatunk nincs, mint az, hogy hirdessétek az üdvözítő Krisztust. Dicsőíteni, nagyszerű, imádkozni, kiváló, böjtölni, még jobb, millió jó dolgot lehet csinálni. De ha nem az az első, fő irányelvünk, akkor üdvtörténetileg nem töltjük be Krisztus küldetését, az ő parancsát. Az a feladatunk, hogy vigyük a hírt, vigyük másoknak, hogy új életük lehessen a Krisztusban. Tényleg befejezésképpen csak biztatom a testvéreket, mint friss metodista, akinek még ugye tojáshéjat le kell porolni a válláról, hogy az egyházrendünk is erről beszél, teológiai örökségünk kapcsán, az elődeinkről, amikor szó van, a munkálkodásuk, mármint az elődeink munkálkodása, arra ösztönözés biztat bennünket, hogy adjuk tovább az üdvözítő evangéliumot a szükségben lévő és vágyakozó világ számára. És a sajátos Wesley-féle tanítások 102. cikkelye is nagyon érdekes, azt mondja, hogy a metodisták számára kevésbé volt fontos, hogy tantételeket fogalmazzanak meg, mint hogy embereket hitre vezessenek, és őket Isten ismeretében és szeretetében támogassák. Ezen az úton induljunk el. Ezen az úton, mint, hát nem tudom, szabad nekem így mondani, mint egyház, mint gyülekezet, mint családok, mint egyének, mint hívő emberek, mert Isten ezzel a tűzzel vértezett fel bennünket. Ezzel a lelkesedéssel indít bennünket az utunkra. Ennek a küldetésnek a tudatában mehetünk, hogy ő ott van velünk. Mert gyümölcsökben jeleníti meg az ő ajándékai olyan gyümölcsökben, amelyek leszakíthatóak és magunkon vihetőek. Te kezed tart meg bennünket, Urunk, minden örökünk benned van. Biztos vagyok abban, hogy őt akarjuk együtt szolgálni, hirdetni, vinni ebben a világban. Tűzel, Uram Jézus, ez a tűz legyen. Hányszor hallom a testvérektől beszélgetésben, hogy hát, elaludt a tűz. Hát, gyújtsuk be! Hányszor hallom azt, hogy most még nincs ébredés. Hát ébredj föl! Mert az Úr Jézus nem aludt el. Csak mi? Itt az ébredés pillanata. El se ment. Lépjünk vissza ebbe a folyómederbe, ha mondhatom így, és tüzel, Uram Jézus, szítsd a szívünkben, hogy a lángja lobogjon elevenedben, és ezzel a lelkesedéssel, ezzel a tanúságtétellel menjünk a világba, és hirdessük az ő minden jó tételét és ajándékát. Amen. Most pedig